Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Szakmai tevékenysége szorosan összefonódik Nyíregyházával, az egyházi örökség védelemmel és a könyvtári szakma helyi fejlesztésével. A szakkönyvtárak irányítása mellett a tanulóifjúság szép irodalmi ízlését is formálta, de megmutatta tehetségét a világot jelentő deszkákon is. A Móri Zsigmond Színház társulata több előadásban foglalkoztatta, sőt, ő vezeti a megyei Besenyei Irodalmi Társaságot is. Jó estét kívánok, Zsoldos Barnabás vagyok. A görögkatolikus hittudományi főiskolán új szakismeretekre tett szert vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. A nyíregyházi görögkatolikus Szent Atanász főiskola főkönyvtárosa. Most, amikor arról is beszélünk elég gyakran, hogy az olvasás kiment a divatból, vagy nem úgy forgatják a fiatalok a könyvet, ahogy egy könyvtáros mondjuk lelki világában felépítette. Itt a főiskolán ilyen gond nincs, szerintem.
Igen, nagyon jól gondolja, mert valóban itt nincs ilyen gond, bár nagyon sokat változott a főiskolai hallgatók, illetve oktatók olvasási szokása, de azt gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, mert az információs társadalom hozta magával, hogy ma már nem a hagyományos nyomtatott dokumentumokhoz nyúlnak sok esetben a használói, hanem a digitalizált forrásokhoz. Hozzá kell rögtön tennem, hogy egy főiskolai könyvtár, egy egyetemi könyvtár, ami egyben szakkönyvtár is, muszáj elmondanom, hogy a görögkatolikus tudományi főiskola könyvtára az országos szakkönyvtárnak is tekinthető, hiszen a görögkatolikus teológia és a görögkatolikusság történetére vonatkozó dokumentumok, a keleti katolikusságra vonatkozó dokumentumok itt találhatók meg a legnagyobb teljességgel.
De nincs is más ilyen főiskola, ugye Magyarországon?
Nincs. Ez az egyetlen van. Nem véletlen, hogy Nyíregyházán, hiszen történelmileg a görögkatolikusság zöme észak-kelet Magyarországon élt, és hát Trianon után meg különösen nagy szerepünk lett. És ez az 1950-ben alakított főiskola, és ugyanakkor létrejött könyvtára, ez ilyen formán egy unikum. Csak egy példát hadd mondjak, hogy nem egyszer kérnek tőlünk dokumentumokat olyan nagy könyvtárak, mint a Tudományos Akadémia könyvtára, vagy nagy egyetemi tudományegyetemi könyvtárak, a legközelebb a Debrecen, de akár az ELTE és mások, és hát erre mindenképpen büszkék vagyunk.
Ugye az előbb azt mondtam a bevezetőm első mondataiban, hogy az itt tanuló ifjúság másképp viszonyul a könyvekhez. Ez a szakirodalomra vonatkozik, vagy a szép irodalomra is?
Mi szakkönyvtár vagyunk. Én világéletemben szakkönyvtárban dolgoztam, szakkönyvtárakkal volt kapcsolatom, és el kell mondani, hogy egészen más világ a szakkönyvtárak világa, mint a közkönyvtáraké, mint egy megyei könyvtári, vagy egy városi községi könyvtári. Míg oda többnyire felüdülés, szórakozás miatt mennek az olvasók, de a magasabb tudományok művelői a szakkönyvtárakat keresik fel, és Magyarországon is a szakkönyvtárak voltak azok az első könyvtárak, amelyek például az informatikát bevezették, hiszen annak idején, és ez jó 30 évvel ezelőtt volt, amikor már akkor orvosi területen dolgoztam, és a különböző adatbázisokat, a papír formájú folyóiratokat elkezdték először flopikon küldeni. még nagy flopin. Már azt se tudják a fiatalok, hogy mit jelent a flopi, de a nagy flopi se. Aztán jöttek a kisebbek, jöttek a CD-k, és végül jöttek az online adatbázisok. Azt kell mondjam, hogy évtizedek óta a szakkönyvtárak már adatbázisokkal dolgoznak.
Lépést tartottak a technikai változásokkal, fejlődéssel. Mielőtt tovább mennénk, és még a szakkönyvtárakról szót váltanánk, családi indítatásból került a könyvtár a könyvek közelébe, mert tudom, hogy a Nyíregyházi Főiskolán végzett.
Igen, az első diplomámat a főiskolán szereztem. A családi indítatás annyi volt, hogy egy hagyományos polgári értékeket valló családban nőttem fel. A könyv az mindennapok része volt, szerettem olvasni. Széles érdeklődésem volt, és a tanáraimnak köszönhetően én a természettudományok irányába köteleztem el magamat. Szerettem volna kutatóbiológus lenni. Meg kell említenem, hogy annak idején a Nyíregyházi 5-ös iskolába Kardos Laci bácsi földrajzbiológia szakos tanárom, vagy a Vasvári Pál gimnáziumba Ákosné tanárnő, olyan csodálatos biológia tanárok voltak, akik azt gondolom, hogy nem csak belém, hanem több osztálytársamba is úgy beleoltották ennek a gyönyörű tudománynak a szeretetét, hogy többen olyan pályát választottunk, orvosi, mezőgazdasági, vagy akár tanári pályát. Igen ám, de én nem szerettem volna tanár lenni, hanem kimondottan kutatás érdekelt volna, viszont amikor jelentkeznem kellett, akkor esélyem nem volt arra, ugye itt származási okokra hivatkozhatnék, hogy felvesznek a Debreceni Egyetemre. Egyszer csak a nagynéném szólt, hogy most hallottam a rádióban, a Nyíregyházi stúdióban.
Ugye ez 2007-ig megvolt, és hát naponta többször hírműsort is sugárzott.
Igen, és egy ilyen hírműsorban hallotta a nagynéném, hogy új szakok indulnak a Nyíregyházi főiskolán, indul egy olyan, hogy biológia könyvtárszak. Beleültette a bogarat a fülembe, hogy milyen jó, hát tanulhatok biológiát, de nem lesz kötelező nekem az általános iskolába tanítani, mert ott a könyvtár. Ennek köszönhetem azt, hogy már diákkoromban a Nyíregyházi Kórház orvosi könyvtára kapcsolatban álltam több munkatárssal, édesanyám ismerte őket, nyári munkára oda kerültem. És az első főnököm, akire nagyon nagy hálával emlékszem, Novák Zoltánné Kati, sajnos nagyon fiatalon eltávozott. Ő volt az, aki kiszemelt magának, hogy hú, ez a fiatal kislány milyen jó lesz ebbe a könyvtárba, hiszen biológusi végzettsége van, és hát egy orvosi könyvtárba ez nagyon-nagyon fontos. Hát így kerültem én oda, és ahogy munkába álltam, nem sokkal utána, aztán elvégeztem az ELTE-n is a könyvtárszakot, meg különböző egyéb képzéseket, hiszen az orvosi könyvtárban nagyon-nagyon fontos volt már az informatikát megismerni, és akkor mi még nem tanultunk különösebben informatikát.
Itt azért álljunk meg egy picit. Azt mondta Éva, hogy az első zene Chopin legyen, ami elhangzik. Mi a kötődése?
Nagyon kedves kötődésem van. Van két gyermekem. A kislányom nagyon hosszú időn át zongorázott. Nagyon szívesen játszotta a Cismol Nocturne-t, én pedig nagyon szívesen hallgattam, és azóta is ahányszor meghallom a rádióba vagy koncerten, mindig Zsófiút eszembe.
szóba hozok még egy szemét, a kedves férje. Ő is közel volt a könyvekhez, sőt olyannyira, hogy ugye a nyíregyházi Móri Zsigmond színházban is játszott, és más színházakban is Budapesten. Például József Attila Óda című verset senkitől nem hallottam úgy előadni, mint kedves férjétől. Rendszeresen bejárt hozzánk a stúdióba. Szóval azt gondolom, hogy az egész család a könyvek bűvöletében élt.
Igen, valóban most volt 20 éve, hogy itt hagyott bennünket. Ráadásul ott laktunk a rádióépülete közelében, ő nagyon gyakran járt bent. A könyvek bűvöletében éltünk valóban, és a színház bűvöletében, hiszen 20 éven át én magam is színjátszó is voltam. Mi játszottunk együtt színpadon is, ő rendezett engem több darabba, és hát azok nagyon szép évek voltak.
Az, hogy a férje neve elhangozik, nem akartam elvenni ezt a lehetőséget Évától.
Berki Antal volt, aki a Nyíregyházi Társulat alapító tagjai között volt, és hát itt élt a városban. Voltak kitérői, Kassai Színház, Magyar Tália Színházban játszott sokat, rendkívül sok önálló műsora volt, rendhagyó irodalom órái. Említette az Ódát, más meg a Dunánált emlegeti, hiszen a Dunánált című vers volt az egyik olyan, amit azóta is többen felemlegetnek, meg a Villon műsora.
Vissza a könyvtáros élethez és az orvosi terület felé, a Józs András kórháznak csodálatos könyvtára van, szakkönyvtára van, azt gondolom itt is ugyanaz játszódhatott le, mint a Szent Atanász főiskola könyvtárában, hogy hát felfigyeltek rá, tudták, és keresték az irodalmat, a szakirodalmat.
Igen, és ma már sokat változott az egészségügyi dolgozók információhoz való hozzájutása, de hát a 80-as, 90-es években még a könyvtáros, az orvos, az egészségügyi dolgozó kinyújtott karja volt, mert hát nem volt idejük a gyógyítás mellett bogarázgatni az irodalmat, és sokszor egy-egy témát megadtak, amivel foglalkoznak, amit kutatnak, vagy gyógyítanak betegséget, és a mi feladatunk volt összehalászni az irodalmat, és ezt akár hetente prezentálni nekik. A listából kinéztek olyat, ami őket érdekelte volna, és akkor ezt be kellett szerezni. Nyilvánvalóan nem gyűjtött egy megyei könyvtár sem minden irodalmat, mert borzasztó drágá voltak akkor is, meg ma is, különösen az orvosi dolgok, hanem könyvtárközi kölcsönzéssel az ország más könyvtáraiból beszereztük. Nagyon szép munka volt, és így egy kicsikét a gyógyítás részévé váltunk.
És ha jól tudom, olyan hatással volt Évára, hogy tudományos szinten is művelte. Szaklapoknak írt, az irodalmi részét is nyomon lehet követni pályafutása során.
Valóban, és ahogy változik az élet, és az ember útjába sodor különböző helyzeteket, különböző témákat, változott az is, hogy mivel foglalkoztam leginkább. Az orvosi könyvtárosi működésem alatt az információ keresés témája volt, és ugye akkor jöttek az új dolgok. Indult a kórháznak egy lapja, kórház történeti dolgokat kértek, és akkor vetettem bele magam az egészségügy történetébe, különös tekintettel ugye a megyénkre, Nyíregyházára, a kórházra. Miután akkor én már oktattam a nyíregyházi, akkor még Bessenyei György főiskolán, ott pedig a tudományos előmenetel az fontos volt, ezért a doktori disszertációmat is egy ilyen történeti témában írtam, mégpedig a megye iskola egészségügy történetét dolgoztam fel, ami akkor újdonságnak számított, más még ezzel nem foglalkozott. Olyan meglepetések értek, hogy egyszerre az orvostörténeti közlemények, ami egy nagyon neves periódika sorozat volt, főszerkesztője fölhívott, hogy ő olvasta valahol, hogy ezzel a témával foglalkoztam, és írjam már meg ezt röviden az orvostörténeti közlemények számára. Aztán jöttek újabb témák, és hát tulajdonképpen így lettem publikáló ember is.
Az előbb emlegettük a Nyíregyházi stúdiót, itt is van kapcsolódás. Az az épület nem mindig stúdió volt, hanem például Krúdi Gyula is gyermekkorában sokat szaladgált ennek a háznak az udvarán, a kertjében, és egészségügyi célokat is szolgált ez az épület.
Bizony, és ez a Nyíregyházi Szent István utcának egy nagyon kiemelkedő, emblematikus épülete. 100 év körül van az épületnek a kora. Kezdődik Krúdival, aki Krúdi telek volt, ahol később fölépült ez a bizonyos épület, amit akkor úgy hívtak, hogy Kleckner Spányi Szanatórium. Kleckner Károly neve Nyíregyházán nagyon sokáig jól csengett. Ő volt a kórháznak először sebésze, később pedig ő lett az igazgatója. Spányi doktor egy is, meg Korompai doktor is rendkívül jó hírű sebész praxist folytattak. Kicsi volt a hely, tehát építettek egy nagyon szépes, egyemeletes épületet, ami aztán később a rádió tulajdona lett.
Ott, ahol a műtő volt, ott tartottuk a reggeli munkaértekezletet, napi megbeszéléseket. A következő zene, Dvořáki, kapcsolódik az eddigiekhez, amit beszéltünk.
A Ruszálka című operából választott ária, egy gyönyörű lírai ária Dalaholdhoz. Talán egy gondolhatnánk arra, hogy felnézünk az égre, a holdra, és bizakodhatunk abba, hogy ez a most nem túl szép állapotban lévő épület egyszer nemesebb célt fog szolgálni. Milyen szép múzeum lehetne belőle. Krúdihoz kapcsolódva helyet kapna az irodalom, helyet kaphatna benne az orvostörténet, és a rádió. Tudom jól, hogy a rádió egykori műszaki vezetőjének egy csodálatos rádiógyűjteménye is van.
Szigorúan Andrásról van szó, sajnos már nincs közöttünk. Továbbképzésekben is gondolkodott Kürner Éva, képezte magát, és a számítástechnika világa felé is fordult, mert érezte, hogy lépés kell tartani. Jól gondolom?
Igen, és indultak a 80-as években már olyan képzések, például az ELTE-n információ menedzser, komoly 2 éves továbbképzés volt, ahol a régen diplomát szerzett kollégákkal összegyűltünk, belevetettük magunkat az új világ, az informatika világába, megismertünk rengeteg olyan adatbázis, amik akkor már nyugaton használatba voltak, épültek. Haladtunk szépen a rendszerváltás felé, pár év telt el, és már elérhetőkké váltak számunkra is, és hát ez mutatta a jövőt. Azt a jövőt, ahova most eljutottunk, már az elektronikus dokumentumok előnyeit a mindennapok során ki tudjuk használni. És, ami fontos, a jelenlegi munkahelyemen. Ez kiemelt dolog, ugyanis itt az Athanász Főiskola könyvtárában rengeteg 3000 körüli régi dokumentum van, múzeális dokumentum, amelyek állapota olyan, hogy nem szívesen adja az ember kézbe, mert romlékonyak. Ebbe például rettentő nagy segítség, hogyha digitalizáljuk, és így tesszük hozzáférhetővé a dokumentumokat.
Említette a Szent Athanász Főiskolát. A váltás egyik pillanatról a másikra történt, mert ugye, amiről eddig beszéltünk, az más szakirányultságot követelt öntől is, és akkor erre jön egy ilyen hittudományra épülő főiskola, ők szólították meg, vagy önérzett elkötelezettséget.
Mi a közös a kettő között? Mind a kettő szakkönyvtár. A módszerek nem voltak számomra idegenek. A tudományterület az már más kérdés, ugye? Ráadásul hozzá kell tennem, hogy én református vagyok, tehát nem görögkatolikus, de a vallás nem áll távol tőlem.
Egy az Isten, szoktuk mondani.
Igen, 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 és azt gondolom, hogy aki a vallás területén valamennyire jártas, tud segítsége lenni egy görögkatolikus intézménynek is. Ráadásul itt tényleg nagyon sok olyan módszertani dolgot kellett megoldani, rendbe tenni, amihez a könyvtárosi tudás kellett. És teljesen véletlenül az egyik tanárúrral, akinek a felesége orvos volt, és nagyon régen ismertük egymást, egy koncerten összefutottunk, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz ide jönni a főiskola könyvtárába? De én nem vagyok görögkatolikus. Megkérdezem a rektort. Végső Tamás, professzor úr azóta már, fogadott, elbeszélgettünk, és úgy döntött, hogy próbáljuk meg. Bekerültem egészen más hangulatú hittudományi főiskola világába, ahol ráadásul régi könyvekkel találkoztam szemtől szemben, és én a nyíregyházi, közben már egyetemi lett intézményben tanítottam a művelődés történetet, ami írás történet, könyvtörténet, nyomdászat történet, könyvtártörténet, és ezekkel a gyönyörűségekkel itt találkoztam, és kézbe vehettem őket, belelapozhattam, feldolgozhattam, írhattam róluk, és ha már az előbb emlegettük, akkor itt egy újabb váltás jött, elkezdtem írogatni olyan könyvtártörténeti munkákat, amik például, és ezt muszáj megemlítenem és kiemelnem, hogy itt van nálunk a megyében az egyetlen ősnyomtatvány 1481-ből, vagy a nagy hírű Planten nyomdának van két kötete nálunk, tehát amit tanítottam eddig a hallgatóknak, azzal most testközelből találkoztam.
Közben, hogy hallgatom, az jutott eszembe, hogy a diákokkal való beszélgetésekben biztosan felszínre került az is, hogy a görögkatolikus hitvilág papjai a 20. században igen sokat szenvedtek, hát csak Romzsa Tódort említem. Nem az anyaországban volt ez jellemző, hanem a határon túl az elszakított részek papjaik szenvedtek. Feltételezem, még ezekről is szót kellett váltani a diákokkal.
Igen, bár ugye itt van egy kutatócsoport, és ők mélyen kutatják ezeket a témákat, de az kétségtelen, hogy nem volt egyszerű a rendszerváltás előtt itthon sem az egyháziaknak az élete, tekintet nélkül, hogy milyen felekezetről beszélünk, feltárásra kerülnek olyan dolgok, amiről eddig kevesen tudhattak.
A következő zenéthez kötve azért gondolom a nagy ünnepek alkalmával jelentős forgalom növekedés lehet itt a könyvtárban, ha szükség van a könyvtárra.
Igen, a vizsgaidőszak, ami nagyon jelentősen megnöveli a könyvtár használatot.
Briten karácsonyi ének.
Ha már ilyen egyházi témáról beszélgettünk, akkor azt hiszem, hogy ez ide nagyon illik. És különösen kedves számomra a Kantémusz kórus előadásában. Ugyanis köztudott, és nem csak Magyarországon, mondhatnám, hogy világszerte ismerik a kórust, nyíregyházi kórusról van szó, már egy egész kórus családról, és nem lehet úgy karácsonyi koncert, hogy ne hangzana el ez a mű teljességében, ennek egy nagyon szép záró tételét szeretném hallani.
A gyermekek milyen irányultságúak lettek?
Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom. A lányom zenével foglalkozott hosszú ideig, mint ahogy említettem is, és mellette ritmikus gimnasztikázott. A fiam pedig az édesapja hatására elkezdett vívni. És egy edzőtáborozás során reggel mindig tornával kezdődött, futással. És a vívásból maradt a futás. Amíg a lányom a mozgást választotta, gyógytornász lett, a fiam is a mozgást választotta, testnevelő tanár és gyógytestnevelő lett, mind a ketten a felsőoktatásban is oktatnak. A fiam a testnevelési egyetem docense, nagyon büszke vagyok ő rá is, mint ahogy a lányomra, aki amellett, hogy praktizáló gyógytornász, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanítja a jövő gyógytornászait, ő is a doktori védés felé halad. Ez nagyon nagy öröm nekem, hogy ilyen szépen megállták helyüket az életben. Pesten élnek mindannyian, két hetente általában találkozunk, ha meg nem, akkor jön a videókapcsolat.
Noha a videókapcsolat, a technika, az azért nem pótolja a nagymama illatát, egy asszony illata a szám, amit szeretne hallani.
Egy csodálatos filmnek a betét dala az a tangó, amit kértem.
Thank you.
Vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes, kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Moson-Magyaróváron, FM 95. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Első rész.
Menként öreg és színigaz, ha a farkas tiszteli él, de ha megszegi hull a csikasz, mint kint a növénye parancs, előre s hátra mutat. Mert farkas óvja a falkát,
csirkesejünk ét hoz nekünk, megküldi a bőr egér, tető alatt a házidas, a mi falkán szerte tér. Az éj az időnk zsákmányol erő, karmút, prétát kerít, sikert neked, ha tiszteled a dzsungel törvényeit.
Mint kint a növénye marad, előre s hátra mutat. Mert farkas óvja a falkát, falka óvja a farkasokat.
Jó vadászatot!
Jó vadászatot!
Most elmondom nektek a történetet. Maugli történetét mondom el. Maugliét, a békájét, aki a dzsungel ura volt. A dzsungel ura akkor, amikor közületek még senki se élt, és a gyűlés szikláját más farkasok ülték körül. A sziklán fenn Akela hevert, Akela a szioni csapat vezére. Figyeljetek! Ráksanyánk 4 kölyköt szoptatott. A tej még szétcsurgott szájunk szélén, a törvényt nem ismertük. Egyszer a növekvő hold éjjelén, apánk vadászatra indult éppen, undorító nyivákolás surrant be a barlangba.
Jó szerencse járjon veled, farkasok fejedelme.
Na, tabaki.
Igen, a mindig éhes tabaki. Jó szerencsét és erős fogakat dicső gyermekeidnek is, hogy soha se feledkezzenek meg az éhezőkről.
Na, gyere be és nézz körül, de egy falás nem sok, annyi ennivaló sincs.
Nincs ám farkasnak, de az ilyen hitvány kis sakálnak, mint én. Jó lakom a száraz csamp is, hiszen ez egy ősz volt, maradt rajta valami kis hús is. Szabad?
Legyen a céld.
Köszönöm. Milyen szépek ezek a dicső gyermekek. Milyen nagy a szem.
Tabaki!
Igen?
Faj, és ne dicsér szembe a fiaimat.
Tudom, tudom.
Na, akarsz még valamit?
Sirkán a nagy elhagyta régi vadász területét, ezek közt a dombok közt szándékszik vadászni. Azt mondta nekem.
Ahhoz nincs jussa. A dzsungel törvénye szerint nincs joga figyelmeztetés nélkül máshová költözni. Elriaszt minden vadat. Nekem kettő helyet kell most vadásznom.
Talán nem hiába nevezte az anyja bénának. Egyik lába születésétől fogva béna. Nem boldogul mással, csak marhával. Az emberek üldözni fogják nekünk, meg menekülni kell a gyerekeinkkel, ha tűvé teszik majd érte az erdőt. Igazán nagyon hálásak lehetünk Sirkánnak.
Hát mondjam neki, hogy milyen hálásak vagytok.
Na takarodj innét, takarodj és eredj vadászni a gazdáddal.
Megyek. Már is hallhatjátok Sirkán szavát. Kár volt fáradnom a hírbordással.
Bolond ez? Ilyen lármával készül éjjeli vadászatra. A mi őseink nem jámborszarvas marhák.
Nem marhára vadászik ez ma, nem is őzbakra, hanem emberre.
Pedig ismeri a törvényt. Ha emberre vadászik, puskások jönnek a dzsungelbe, és nekünk menekülnünk kell.
Aki embert eszik, megrühösödik, és kihull a foga. Elhibázta. Mi baj?
Valami. Valami fölfelé jön a dombon. De ember. Egy ember kölyök.
Ilyet se láttam még. Hozd ide. Milyen kicsi. Milyen csupasz és milyen vakmerő. Nézd, együtt szopik a többivel. Lám, hát ilyen az ember kölyke. Ugyan volt-e már farkas a világon, aki azzal dicsekedhetett, hogy ember kölyök van a gyerekei között?
Hallottam már ilyesmiről, de nem a mi csapatunkban történt, és nem is az én időmben.
Megölhetném, csak a lábammal taszítsam meg. És nézd, fölnéz. Nem fél.
Felséges úr! Ide jött be!
Nagyon megtisztel bennünket, Sirkán. Mit kíván, Sirkán?
Zsákmány nyomot. Egy ember kölyök jött erre. A szülei elszaladtak, add ide!
A farkasok népe szabad nép.
Férnék be a barlangot.
Az ember kölyök a miénk. Megölhetjük, ha akarjuk.
Ne akarjátok, vagy se. Ki merít akarásról beszélni? A vikáram, mondom, akit megöltem. Csak nem állok itt. Olyan hussomért könyörögjek, én beszélek, Sirkán.
Itt pedig én Rákcsa a démon. Az ember kölyök az enyém. Életben marad és együtt jár a csapattal. A végén pedig te békaevő gyíkpusztító rád fog vadászni. Most aztán hord el magad, Sántakandur. Takarodj!
Minden kakas úr a maga szemetjé. Majd meglátjuk, mit szól a csapat a kedves kis gyermekhez. A kölyök az enyém, s végül az én fogamra került, ti lombos farkú tolvajok.
Sirkánnak egyben igaza van. A kölyköt meg kell mutatni a csapatnak, ha meg akarod tartani.
Hogy megtartom-e? Meghiszem azt. Feküdj csak nyugodtan, te kis béka. Bizony, Maugli, mert Maugli a béka lesz a neved. Eljön még az idő, amikor te vadászol Sirkánra, úgy, ahogy ő vadászott rád.
De mit szól majd a csapat?
Nézzétek meg jól, farkasok! Ismeritek a törvényt! Nézzétek meg jól, farkasok!
Nézzétek meg jól, farkasok! Nézzétek meg jól!
Ez a kölyök az enyém! Adjátok ide! Mi köze a szabad népnek az emberkőkéhez?
Mi köze a szabad népnek akárki más parancsához, aki nem a szabad népből van?
Nézzétek meg jól!
Ki fogja pártját ennek a kölyöknek? Ki akar szólani a szabad nép közül? Ki akar szólani?
Balú a medve. Balú a medve az egyetlen, aki szólhat a szioni csapat gyűlésén, mert ismeri a törvényt, és ő tanítja a törvényre a fiatal farkasokat. Jól beszélek?
Folytasd, Balú.
Folytasd. Az emberkölyke? Hát én pártját fogom az emberkölykének. Hadd járjon a csapattal, fogadjátok be a többi kölyökkel együtt. Én magam tanítom majd.
Még valaki kell. Ismeritek a törvényt? Ha vita támad azon, befogadjunk-e egy kölyköt a csapatba, kettő kell, aki a pártját fogja.
Én rád sem mondom.
Kettő kell, de az se apja, se anyja nem lehet. Ki áll Balú mellé? Ki áll Balú mellé?
Én. Én Bagira, a fekete páró. Ó, Akela és ti szabad nép gyermekei, nekem nincs jogom, hogy gyűlésteken szót emeljek, de a dzsungel törvénye azt mondja, ha kétség támad, hogy meg kell-e ölni az új kölyköt, vagy sem, akkor meg lehet váltani a kölyök életét. Hogy ki fizesse a váltságdíjat, azt a törvény nem mondja meg, igazat szólok. Balú már pártját fogta, én pedig megtoldom Balú szavát egy kövér bikával. Most ejtettem el nem egészen fél mérföldnyire innét. Ezt ajánlom föl nektek. Ha a törvény szerint befogadjátok az
farkasok! Nézzétek meg jól!
Megkeserülitek még lompos farkú kutyák! Megkeserülitek tolvajok! Ez a kölyök az én zsákmányom!
Ömbölj csak! Különb nótát is bömbözte még a mesztelen béka miatt. Jól van, így ahogy van. Az ember bölcs, és bölcs a kölyke is. Valamikor még a segítségünkre lehet. Vigyétek haza, neveljétek a szabad néphez méltóan. Akela szólott, testvérek.
Akela szólott, ugyanilyen szólott, ugyanilyen.
Farkasapó azután éppen úgy tanította Mauglit, mint bennünket, a többi kölykét. És Maugli éppen úgy nőtt fel, mint mi, testvérei, a többi farkasok. Emlékezzen rá a szioni csapat. Eljött az idő, 10 vagy 12 esős évszak után, hogy a füzek minden zizzenése, az éjszaka minden lehellete éppen olyan ismerős lett Mauglinak, mint a lélegzetvétel, vagy a nesztelen járás a dzsungel ösvényein. Balú a törvényre tanította, Bagira vadászatra. Anyánk Ráksa néha figyelmeztette.
Sírkámban nem bízhatsz. Előbb-utóbb meg kell ölnöd sírkánt.
Bagira nem elégedett meg a figyelmeztetéssel. Messzebbre látott, mint Ráksa anyánk.
Testvérkém, hányszor mondtam már neked, hogy sírkán ellenséged?
Annyiszor, ahány dió van ezen a pálmán. Hát aztán. Álmos vagyok, Bagira. Sírkánnak pedig egyebe sincs, csak hosszú farka és hangos torka, akár csak Maónak a pávának.
Figyelj rám, testvérkém. A dzsungelben nem mer megölni sírkán. De jusson eszedbe, Akela nagyon öreg. Hamarosan eljön a nap, és nem tud elbánni az őszbakkal, s akkor nem lehet tovább vezér. A farkasok, akik megnéztek, amikor először vittek a gyűlés elé, megöregedtek. A fiatalok pedig elhiszik, amit sírkán duruzol a fülükbe, hogy emberkölyöknek nincs helye a csapatban.
Nincs olyan farkas a csapatban, akinek ne húztam volna ki tüskét a talpából. A testvérük vagyok.
Emberkölyök vagy. És egyszer majd visszatérsz embertestvéreid közé. Ha a gyűlésen meg nem ölnek.
De hát miért akarna akárki is megölni engem?
Nézd rám. Hát ezért. Még én sem tudok a szemedbe nézni, pedig én szeretlek téged, testvérkém. Hát ezért. Gyűlölnek, mert nem állják a tekintetedet.
Csak ezért?
Ha Akela elhibázza a legközelebbi zsákmányát, és minden vadászatán lassúbb lesz már, a csapat ellene meg ellenes fordul. Gyűlést tartanak a sziklán, és akkor... akkor... megvan.
Találtál valamit, Bagira?
Eredj le hamar az emberek tanyájához, és hozz piros virágot, hogyha eljön az ideje, erősebb barátod legyen, mint én, vagy Balú, vagy azok, akik szeretnek a csapatból. Szerezd meg a piros virágot.
Piros virágot? Aminél este melegszenek, ami világít, és fáj, ha megérinted?
Siess, amíg nem késő.
Hadd mutassa meg erejét, amitek farkas!
Miért a csapat veszélyébe?
Ugorják el!
Akela elhibázta az ugrást. Már ma éjszaka megölték volna, de rád is fájt a foguk.
Nézd! Elhoztam a piros virágot.
Jól van. Láttam, hogy az emberek száraz ágat dugnak ebbe a cserépbe, amibe hoztad. És a piros virág tüstén kinyílt a végé. Nem félsz?
Nem én.
Akkor készülj, testvérké.
Készülj, Akela. Eljött a pillanat.
Nincs joga, mondd meg, hogy nincs joga.
Figyelj, talán félsz a haláltól, Akela?
Félsz, Akela.
Szabadnék! Hát Sirkán vezeti a csapatot? Mi köze egy tigrisnek ahhoz, hogy ki a mi vezérünk?
Mivel látom, hogy a vezérség megüresedett, és felkértek, hogy szóljak...
Ki kért fel? Hát mind sakálok vagyunk, hogy csúszunk, mászunk ezelőtt a mészáros előtt? Hogy ki a csapat vezére, az a mi dolgunk.
Emberkölyök, hallgass meg!
Engedjétek beszélni!
Hallgass, emberkölyök!
Engedjétek beszélni, a halott farkas!
Szabad nép. És ti is, Sirkán sakáljai. Hosszú időn át vezettelek benneteket vadászatról vadászatra, s ez alatt csapdába se került, meg se nyomorodott senki. Most elhibáztam az ugrást. Tudjátok, hogyan szőtték, fonták ezt a ravasságot. Tudjátok, hogy fiatal őszbak nyomára vezettek, csak hogy kiderüljön a gyöngeségem. Kérdezem tehát, ki akar végezni a halott farkassal? Mert az meg az én jogom, a dzsungel törvénye szerint, hogy egyenként jöjjetek ellenem. Nos hát, ki akar végezni a halott farkassal?
Mit törődünk ezzel a fogatlan vén bolonddal? Meghal az úgyis, hanem az ember kölyke. Már eddig is tovább élt a kelleténél. Adjátok nekem, különben mindig ide járok vadászni, és egy csont nem sok. Annyit sem láttok tőle. Nem? Adjátok csak nekem. Ember és egyikünk se tud a szeme közé nézni.
Velünk evett, velünk tanyázott, hajtotta nekünk a vadat. Soha nem szegte meg a dzsungel törvényét.
Emberkölyke nem járhat a dzsungel népével. Adjátok.
Igazán nekem... mondom, túlságosan soká éltem. Sakálok csapat ez, nem farkasoké. Tudom, hogy gyávák vagytok. És gyávákkal beszélek.
Nyöszörök ját, kutya.
Bizonyos, hogy meg kell halnom, s az életem nem ér sokat. Különben felajánlanám az emberkölyök életéért. De a csapat becsületéért. Erről a semmiségről megfeledkeztetek, amióta Sirkán talpát nyaljátok. Megígérem, ha békén hazaengeditek az emberkölyköt, harc nélkül halok meg. Többet nem tehetek, de megkímélek benneteket attól a gyalázattól, hogy Sirkán prédájára adjátok testvéreteket.
A dzsungel törvénye beszél, mennként öreg és színigaz, ha a farkas tiszteli él, de ha meg megszegi hull a csikoszt. Mint kint a növénye parancs, előre spátra mutat. Bent farkas óvja a falkát, falka óvja a farkasokat.
A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Mowgli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Tabaki, Horváth Ferenc. Farkasapó, Újlaki László. Ráksa, Kovács Mária. Sirkán, Gregus Zoltán. Akela, Gábor Miklós. Balu, Karikás Sándor. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
A hangfelvétel 1976-ban készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Turn someday.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.